Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Sárkányi Tamás, jogász professzor. Jó napot kívánok, professzor úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Azért szerettem volna önnel beszélni, mert most jelent meg nem olyan nagyon rég Magyarország kormányzása, 1978-2012 a szoft diktatúra kormányzásától az új kapitalista konfliktusos demokrácia kormányzásán át a fülkeforradalom vezérdemokráciájának kormányzásáig című könyve. Szép nagy átfogó tanulmány. Mindjárt a fülszöveggel szeretném kezdeni, ott azt írja, hogy önnek szinte tök mindegy, hogy bal-közép vagy jobb-középről kormányoznak, csak a kormányzás legyen szakszerű és kultúrát. A szakszerűségről részletesen szeretném kérdezni, de mi az, hogy kultúrát kormányzás?
Hát kultúrát kormányzás azt jelenti, hogy nem használ túlzó eszközöket, tehát nem a célszentesíti az eszközt alapon dolgozik, hogy toleráns a más nézetekkel kapcsolatban is, nem esik túlzásokba, nem túl populista, bár bizonyos mértékben minden kormányzásnak populistának kell lennie, hiszen választások viszik ugye egy kormányt a hatalomba. Hát én nekem egész életemben az ideál típusom egy skandináv típusú észak-európai kormányzás volt, körülbelül ezt jelenti.
Jó, de ez megvalósítható a mi viszonyaink között? Szocializmus után rendszerváltással?
Teljes mértékben nyilván rögtön nem, de hogy e felé kéne haladni, az én szerintem eléggé világos. Az én egyik fő problémám, amiben a könyvben látszik is, hogy ahelyett, hogy északra és nyugatra közeledtünk volna az elmúlt 20 évben, inkább délre közeledtünk. Tehát ilyen olasz, görög, spanyol, portugál típusú kormányzási metodikához a hűvösebb, talán kevésbé érdekes, kicsit unalmasabb, de kiegyensúlyozottabb skandináv kormányzás helyett.
De ön ismerte a kormányzásban résztvevő személyeket. A mi temperamentumunktól függ az, hogy a déli kormányzási típusokhoz konvergálunk, vagy valami más határozott?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Hát két út van, Magyarország körülbelül a felező vonalon van, tehát tud menni északra is, és tud menni délre is. Én jobban szerettem volna, erőteljesebben megyünk északra.
De látja, hogy mi múlott?
Hát sok tényezőn is múlott. Az egyik az, hogy szemben a 1945 utáni helyzettel itt nem volt marsall segély, tehát lényegében a tranzit, tehát a polgári társadalomra való átállás költségeit magának a társadalomnak kellett elviselnie, amelynek következtében a gazdasági helyzet nemhogy nem javult volna, ahogy a lakosság várta, hanem romlott. Ennek következtében a politikai viszonyok is kiéleződtek, mert azért ugye északi kormányzás nagyjából politikai közmegegyezés alapján folyik, és majdnem mindegy, hogy szociáldemokrata vagy kereszténydemokrata kormány van hatalmon, mert olyan óriási változás a kettő között nincsen. Tehát egyik része az, hogy nem sikerült az, amit úgy mondanak, hogy jóléti rendszerváltozás, ez nem sikerült, a másik pedig, hogy ezzel is összefüggésben kiéleződtek a politikai viszonyok, egy politikai hidegháború kezdődött, egy kvázi jobb és egy kvázi bal között, és ennek következtében ezek a közvetlen a lakosságra ható, amit én úgy hívok, hogy média marketing kormányzás, populista kormányzás, egy nagyon erősen a jó és a gonosz harca és átmenetek nincsenek, harmadik fajta megoldások nincsenek, ez kiéleződött, és ez törvényszerűen ilyen Berlusconi féle figurák felé vitte a magyar politikai életet, amely hát a gazdaság életnek sose tetszett, és hát nekem se tetszett soha.
Jó, de gondolja, hogy az embereknek se tetszik? Hát a politikus gondolja, hogy az embereknek se tetszik, az úgynevezett embereknek? Hát a politikusok azt mondják, hogy mindent azért csinálnak, mert rezonálnak a közvágyaira.
Hát ebben is van igazság, hogy a lakosságnak jelentős része, hogy ebben az amerikai típusú képlavina özönbe, ami a televíziók útján rázódul, vagy ugye ami az internet kapcsán rázódul, valóban hajlandó a leegyszerűsítésre. Hát nézze meg, hogy a internet nyelv, az internet angol mennyire egyszerűbb, és nem irodalmi angol, ugye?
Viszont tehát bárki megérti, nagy előnye.
Hát mindegy,
megérti.
Csak mondom, hogy egyszerűsít. Tehát ez a közvetlen választókra irányított politizálás, amely például Antal Józseftől nagyon idegen volt, de még Gyula kormányára se volt jellemző, alapvetően a parlamentben akartak politizálni. Nézze meg, hogy már 1998-tól kezdve a vezető politikusok nem a parlamentbe mondanak évértékelést, hanem mondjuk a Vigadóba, vagy a Millenáris Parkba, ugye? Tehát megindult ez az amerikai típusú dél-európai típusú média marketing politizálás, amely szintén délfelé visz, és nem északra.
A könyvben kormányzati bevezetővel is indít, és másokkal együtt megállapítja, hogy nem nagyon lehet a kormányzás minőségét objektív mércével megítélni. Akkor hogy kell hozzákezdeni ahhoz, ha menet közben el akarjuk dönteni, hogy ez a kormányzás jó vagy rossz?
Ja, hát a kormányzás egy nagyon komplex dolog, és nagyon sok, egy ilyen ország, mint Magyarország különösen, nagyon sok nemzetközi tényezőtől függ. Tehát ha a német gazdaság, ahova mi exportunknak a jelentős része megy, fölfele megy, akkor mi is megyünk fölfele, és ez nem a kormánytól függ. És ha a német gazdaság lefele megy, akkor mi is megyünk lefele, és ez ugyancsak nem a kormánytól függ. Tehát a kormányzati eredményességben nagyon sok véletlenszerű esemény van. Például emlékeztetném ön arra, hogy a Spanyolországban, mielőtt felrobbantották volna a madridi főpályaudvart, a kormányzó párt valami 20%-kal vezetett a közvéleménykutatásokba, és az a tény, hogy felrobbantották, és akkor robbantották fel, a vereségét eredményezte. Tehát önmagában a választási győzelem még nem ad választ a kormányzás minőségére. Kettő, a kormányzás minőségét lehet nézni a kormányzás eredményessége szempontjából is, például a gazdasági eredményesség szempontjából, vagy például ugye a társadalom szétszakadásának meggátlása oldaláról is. Én ebben a könyvben alapvetően a kormányzást technológiai szempontból próbáltam minősíteni. Tehát lehetséges, hogy a kormány technikailag kitűnően működik, de ugyanakkor eredménytelen, és fordítva is, hogy nagyon amatőr módon működik, és sikere van. Tehát én ezért mondom azt, hogy nagyon nehéz ez tisztán objektív ismérvek alapján megítélni, hogy mi a rossz kormányzás és mi a jó kormányzás. Tehát ez egy nagyon szubjektív dolog. Ez a könyv kormányzás technológiai könyv. Tehát én a kormányzás szakszerűségét, technikai csapatmunka minőségét, az államigazgatással való bánásmódot, a közintézmények menedzselésének színvonalát helyezem előtérbe, és nem azt, hogy a lakosság jóléte nő vagy csökken. Tehát itt is a megítélés módszerei meglehetősen különbözők lehetnek, és nagyon sok a véletlen, nagyon sok a szubjektív tényező.
A kormány technológiai jósága az meghatározza valamilyen módon a kormány eredményességét?
Van összefüggés, de önmagában nem. Tehát nézze meg például, hogy Magyarországon a lakosság előtt is azok a kormányok, akiknek nem nagyon volt már hatalmuk. Németh Miklós kormány, ugye, világos volt, hogy mi lesz a vége. Bajnai féle kormányzás egy évig, azt technológiai szempontból mindig sikeresebb, mint azok a kormányoké, akik tényleges hatalom birtokában vannak, ugye? Mert hát a Bajnaival szemben se a Fidesz nem kívánt politikai harcot folytatni, se az MSZP nem kívánt, mert egy évre válságkezelő kormányként jött, aki ezek után elmegy. Tehát nem volt értelme kampányolni vele szemben, ugye? A Németh Miklós kormány is azért volt, hogy átadja a hatalmat egy polgári kormányzásnak. Tehát ezek a kormányok általában technológiailag jobbak. Azok a kormányok, amelyek nagyobb változásokat hajtanak végre, amelyek a társadalom széles rétegeit megmozgatják, valami fajta új programmal jönnek, azok általában, legalábbis az én megfigyelésem szerint, ami persze megint szubjektív, technológiák tökéletlenebbek. Kettő, ugye a könyvben is írom, hogy ez az amerikai típusú média marketing kormányzás, ez personifikálja a kormányzást. Tehát a miniszterelnök személyére viszi a kormányzást le, vagy Amerikába az elnök személyére. Hát most is nem nagyon hall ön a demokrata vagy a republikánus pártról, de hall Obamáról és hall a kihívóról. Tehát a televízióban is ugye Skywalker és Darth Vader harca folyik, mindegyik ráadásul misztifikál, tehát a másik egy gonosz, a ellentábor az gonosz, ő meg jó. Tehát ilyen értelemben végképp, és ezt a magyar kormányzati rendszerevel, a kancellári típusú kormányzással még föl is erősítette, tehát tulajdonképpen miniszterelnök kampányol, és nem a párt kampányol, és a kormány munkájának minősége bizonyos mértékben meghatározza a választások sikerét vagy sikertelességét.
De az törvényszerű, hogy a reformkormányzás idején, amiből többet is láttunk az elmúlt időszakban, technikailag tökéletlen ebben
a kormány? Nem törvényszerű, de miután a ilyen reformoknál, vagy jelentősebb átalakításnál erősebb érdek összeütkezésekre kerül sor, ennek következtében a kormányon belül is jelentős érdekellentétek szoktak megnyilatkozni. Hát nézze meg, például az elmúlt 20 évben a gazdaságpolitikában majdnem minden kormányban voltak olyanok, akik a fiskális egyensúlyra helyezték a hangsúlyt, és majdnem minden kormányban voltak olyanok, akik ugye a gazdasági növekedés beindítása, stb. Hát gondolja végig az első Antal kormánynál azt a különbséget, ami Kupa Mihály pénzügyminiszter, ugye, és a másik tábor a gazdasági növekedés hívei Kádár Béla, stb. Között fönnállt. Vagy az MSZP kormánynál, ugye a Horn kormánynál Békesi, és ugye a gazdaság növekedésére súlyt helyező, mondjuk például a szakszereti vezetőkből, hát kormánytagok között vannak, vagy akár a mostani kormányzásnál is megfigyelhető ez a különbség, hogy hát egyik oldalról szükség van a fiskális stabilitásra, tehát a megszorításra, amelyet persze politikus nem megszorításnak hív, de hát mégsem fogom az. Ugye a másik oldalon pedig a növekedés pártiakra, akik úgy gondolják, hogy a növekedés szinte automatikusan megoldja a fiskális problémákat is. Tehát nehezebb a csapategységet biztosítani, és ebben a helyzetben a miniszterelnök személyi tulajdonságai nagyon sokat számítanak. Tehát például Megyesi Péter tipikusan csapatmunkás volt. Ugye a Gyurcsány kormányzás és az Orbán kormányzás viszont erősen van mensó. Tehát itt azért személyes tulajdonságok is közreadnak szükségképpen, de mondom, a magyar rendszer ez a kancellári típusú kormányzás, tehát nem testületi a kormányzás, hanem a miniszterelnök választja ki a saját minisztereit, és bármikor le is cserélheti őket, ugye ez még aláhúzza ezt, és az én megfigyeléseim szerint például, ha kiegyenlített gazdaság van, tehát gazdasági fejlődés van, akkor könnyebb csapategységben kormányozni, és ha feszültségek erősebbek, akkor nehezebb. Tehát ez is közrehat.
Jó, de most nincs kiegyenlített gazdasági növekedés, ez alig ha vitatható, és a feszültségek mégsem látszanak olyan erősen, ez azért van, mert a közigazgatási és igazságügyi minisztérium a központ?
Hát és többek között ez egy technikai módszer a kormányzásnak. Én mindig is nagy híve voltam a nagy integrált minisztériumoknak, mert a magyar minisztériumi struktúrák nagyon régi problémája, hogy szétesik a kormány a különböző minisztériumok, reszort érdekek között. Tehát én mindig is, amikor és magam is csináltam ilyet, mint kormánybiztos, erőltettem a nagy, erős, integrált minisztériumokat, ahogy én viccesen szoktam mondani, hogyha egy épületben vannak, akkor talán a WC-be találkoznak és beszélgetnek egymással, mert a tárca sovinizmus az szétveri, tehát én nem vagyok híve a kis reszli minisztériumoknak, ugye? Amely ráadásul még további feszültségeket is gerjeszt, mert mondjuk egy ifjúság és sportminisztérium a maga minimális, mit tudom én, 50 milliárdos költségvetésével áll szembe mondjuk egy önkormányzati minisztérium 1000 milliárdos költségvetésével. Tehát ha valaki integrált minisztériumokat csinál, akkor ezeket az érdekösszeütközéseket csökkenteni tudja, belső feszültségekké teszi, ami egyébként külső, és ez szerintem egy eredményesebb kormányzásra ad lehetőséget. Persze ezt is el lehet túlozni, például szerintem a jelenlegi minisztériumi struktúra evel a 8 minisztériummal az eltúlzott.
Tehát
én azt hiszem, hogy igen, tehát például az úgynevezett humán erőforrás minisztérium eléggé világosan megállapíthatóan két részből áll, egészségügyi és szociálpolitika, illetve a hagyományos kultuszminisztérium, és hát túl nagy ahhoz, hogy ezt össze lehessen fogni. Hasonlót látok én a közigazgatási és igazságügyi minisztériumnál is, ahol például ugye egyházügyek, meg ilyen dolgok is oda tartoznak, és hát bár ez persze a jelenlegi kormány gazdaságpolitikai stratégiájából következik, a pénzügyminisztériumnak a beolvasztása egy átfogó gazdasági minisztériumban, amely egyébként nem csak Magyarországon volt ilyen Franciaországban, volt ilyen Németországban is, tehát nem egy új dolog, de én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez már túl sok, tehát azt én helyesnek tartottam, hogy 13-14 minisztériumból 3-4-jel kevesebb van, de a 8-at magam részéről kevésnek találom, és szerintem, ha lesz a kormányba kiigazítás, ugye, mert általában másképp szoktak a kormányon kormányozni az első fél időbe, és egy kicsit másképp szoktak kormányozni a második fél időbe, ha lesz kormány átalakítás, szerintem egy vagy kettő 2-vel a minisztériumok száma feltehetően növekedni fog. Ha csak presztízs szempontokból nem tartják ezt a struktúrát.
Arra gondol, hogy a NEFMI kimegy egy szociális, egészségügyi, meg egy oktatási kulturális részre? És ebből lesz egy két minisztérium?
Én azt hiszem, hogy ez lenne a célszerű, és szerintem gondolkodnak is rajta.
Jó, de akkor két miniszter kell, az alá
hát így is nézze meg, hogy kénytelenek voltak például egy tárca nélküli minisztert csinálni az IMF tárgyalásokra, ugye? Ami a magyar sajtóban úgy jelent meg, hogy az IMF tárgyaló delegációjának elnöke azt se tudja, hogy a vele szemben álló magyar miniszter nem pénzügyminiszter. Szerintem szándékosan mondott mindig pénzügyminisztert, mert az IMF-vel a pénzügyminiszternek kéne tárgyalni. A nálunk viszont ebből a minisztériumi struktúrából kifolyólag, ugye, egy külön tárca nélküli miniszter tárgyal vele, akit ő pénzügyminiszternek szólít, hiszen pénzügyekről van szó. Ezért gondolom én, hogy valószínűleg el lett túlozva a minisztérium integrálás, de maga a minisztérium integrálás, mint elf, azzal én teljes egyetértek.
Nem az a megoldás ilyenkor, hogy részfeladatokra reszli minisztériumok helyett mondjuk kormánybiztosságokat csinálnak?
Ez se jó, tehát túl sok kormánybiztos is van. Ez se jó. Tehát a kormánybiztos az attól kormánybiztos, hogy egy normál minisztériumi struktúrába be nem férő feladatot ad hoc jelleggel, meghatározott időre teljesít. Tehát az nem egy szerencsés dolog, hogy egy minisztériumi feladatot kiveszünk a minisztériumból, és valaki másra elláttatunk. Kormánybiztos olyasmire kell, ami komplex, több minisztériumot érint, egyik se tudja teljes értékűen ellátni, és azt mondom, hogy most egy különleges feladat, mit tudom én, ugye ma Magyarországnak az információs technika tekintetében lemaradása, hát akkor most álljon neki egy kormánybiztos, és a rengeteg tárcától szedje össze a informatikával kapcsolatos ügyeket egy vagy két évig, és oldja meg őket, utána pedig visszamegy a régi keretekbe. Tehát én úgy gondolom, hogy a kormánybiztos dömping, amely szintén észrelehető, ennek egy szelidebb válfaja is van, ezek a miniszteri biztosok, tehát ez megbontja a normál államigazgatás rendjét, az államigazgatás stabilitását veszélyezteti a túl sok. Viszont, ha egészen különleges feladat van, akkor indokolt egy kormánybiztos, ezt szabad eltúlozni. A kormányzásnál én próbálom a könyvem magyarázni, a középúton kell maradni. Tehát a túlpolitizálás is rossz, a túltechnokrácia is rossz. Itt ugyanerről van szó, kormánybiztosra, miniszteri biztosra szükség lehet, de csak meghatat időre, de csak komplex feladatra, és igen kevés. Az, hogy minden második ember kormánybiztos, ez nem jó.
De ezt hogy lehet megállapítani, hogy egy kormányzás túl politizált, vagy túl technokrata, amikor politikai államtitkárból ilyet is, meg olyat is látunk, van, aki kiváló, van, aki kevésbé.
Ezt azért elég könnyű megállapítani, mert ugye a parlamenti államtitkár az politikai államtitkár, ugye? A minisztérium munkát irányító államtitkár az közigazgatási államtitkár, az két különböző típusú tevékenység. A jelenlegi kormányzatban ez a kettő keveredik, mert mit tudom én, az oktatási államtitkár, ugye az oktatási felelős államtitkár, az országgyűlési képviselő és politikus, de ugyanakkor egy szakterületet vezet. Tehát itt vannak az ütközések. Antal József még úgy képzelt el, hogy mereven elkülöníti a politikai államtitkárt, csak az igazgatási államtitkárt. Az Orbán első kormányánál derült ki, hogy ez nem megy. Tehát a közigazgatási államtitkárok jelentős része is politikus lett. Hát mondjuk például az igazsági minisztériumot nézve, ugye ott vannak politikai államtitkárok, de például a közigazgatási államtitkára az első másfél évben Gál András Levente volt, akinél tisztában politikai tevékenységet kevesen végeztek. Tehát a két funkció közötti éles határok, amit még Antal József úgy gondolt, hogy a klasszikus 19. századi kormányzásból gondolta, el lehet különíteni, ezek megszűntek. Hát erre találták ki azt a szót, hogy szakpolitikus. Tehát a szakmát kéne vinni, de ugyanakkor politikai gyámkodás alatt, és én ezt nem tartom túl szerencsésnek.
De mi lenne a megoldás? Hát a szakmát a politika irányítja, nem? A politika adja az
igényeket. Na hát ugye ebben én, mint technokrata tiltakozom. A önnek politika irányítja a szakmát, de én is irányítom a politikát. Tehát azért az a politika, amely elszakad a szakmai realitásoktól, az nem jó. Én a könyvben is próbálom magyarázni, hogy a kormányzás három elemből áll. Ma már a kormányzás nem par excellence politika. Ezelőtt 150 évvel lehetett mondani azt, hogy Kossuth Lajosnak vagy Széchenyi Istvánnak nem kell rendelkeznie szakmai ismeretekkel. Gondolom a Kossuth nem is rendelkezett mondjuk egy pénzügyminisztériumhoz szükséges, vagy a Széchenyi talán egy kicsit a közlekedéshez, ugye a hidak miatt, de hát azért igazából nem. Ma a kormányzás annyira komplex államfeladatok vannak, amely következően a kormányzás három elem egyensúlyán kell, hogy épüljön. Az egyik a kormányzati közpolitika, amelyet sokan összetévesztenek a pártpolitikával, holott nem az. Tehát még ha nem is koalíciós kormány van, hanem egy párt van, akkor is más a pártpolitika egy kicsit, és más a kormányzati közpolitika, mert hiszen a kormányzati közpolitikában sokkal nagyobb integráló erőnek kell lennie. A másik a közigazgatás irányítása, és a harmadik rész pedig az óriási közintézmény hálózat, iskolák, óvodák, egyetemek, kórházaknak a menedzselése. Ha valaki nem tudja az arányokat tartani, tehát két véglet van, amit szoktak mondani, hogy bankárkormány, üzletemberkormány, amely a politikai elemet hanyagolja el, és tisztán a menedzseri elemet erősíti, az se jó. De az se jó, ha a politika rátelepszik a szakmára, eltöri a közigazgatásnak a gerincét, és alattvalóvá teszi a közigazgatást, amely a jogot csak eszközként fogja föl, és nem fogja föl, hogy a jog egyben a kormányzásnak egy egészséges korlátja is, tehát magyarul túlpolitizál, az se jó. Tehát a kettő közötti összhangot kell találni. Ugye a könyvemben is szerepel az anekdota, hogy állítólag, amikor ugye az MDF a Kupa Mihályt a pénzügyminiszterségről el akarta mozdítani, mert ugye túl szigorú volt, és nem teljesítette a választások előtt a különböző polgármesterek politikai igényeit, ugye, akkor ugye Antal József állítólagosan felajánlotta a közlekedési tárcát, és hát Kupa persze nem akarta elfogadni, és akkor ugye az Antal állítólag azt mondta, hogy hát Széchenyi is közlekedési miniszter volt, amire állítólag Kupa Mihály azt mondta neki, hogy én Kupa vagyok, és nem Széchenyi. Tehát ugye a Kupa klasszikusan szakember volt, de azáltal, hogy pénzügyminiszter lett, egy kicsit politikus is lett. Ugye? Tehát itt az a helyzet, hogy egy kormány akkor működik egészségesen, ha vannak benne kupák is, akik elsősorban szakemberek, és csak másodlagosan azáltal, hogy miniszterek, politikusok, és a másik oldal, hogy általános politikusok, akiknek azonban valamelyest a szakmához is kell érteni, mert ha a szakmához egyáltalán nem ért, akkor ugye a technokráciát, a közigazgatásnak az erejét becsüli le. Én szoktam mondani, és a könyvben is szerepel, ugye, hogy tipikusan politikus kormányfők, hát Gyurcsány Ferenc is az, Orbán Viktor is az, itt lebecsülik azt, hogy a politika nem csak irányítója a közigazgatásnak, hanem bizonyos mértékben a közigazgatásnak is van szolgáltatva. Nagyon könnyű megvezetni, ha ugye a szakmát nagyon, nagyon leszorítják, és ezt a hibát nem szabad elkövetni. Én szerintem például Gyurcsány Ferenc a 2006-os választásokat egymagában nyerte meg, és egymagában vesztette el az összödi beszéddel, ugye? És attól kezdve az a közigazgatás színvonala csak csökkent. Tehát ha valaki nagyon lenyomja a technikai elemeket, tisztán politikailag akar kormányozni, amely hibát nagyon sok erős kormányfő elköveti nyugaton is, félretés nehézség, ez nem csak magyar probléma, az szerintem helytelen, és a középúton ki kell egyensúlyozni a politikát, a szakmát, meg a menedzselést. Azért az a kormányfő, aki nem tud szervezni, aki nem tudja a végrehajtást ellenőrizni, az hiába nagyszerű stratégia, hiába vannak óriási ötletei, az nem lesz hatékony kormányzás. Ebből a szempontból többen vitatják is azt a megállapításomat, hogy én például Boros Pétert igen alkalmasnak tartottam a politika részéről a közigazgatás irányítására. Mert világosan meghatározta a feladatot, ugye világosan megmondta, hogy kinek mit kell csinálni, képes volt ellenőrizni, tehát ez is kell. Mind a három elem egyensúlyán alapszik a kormányzás.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Sárközi Tamás az Inforádió arénájának vendége.